Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kétszáz kárpát-medencei középiskola 600 diákja vett részt idén a Rákóczi Szövetség és a Pannonhalmi Főapátság által közösen szervezett Kultúra Nostra történelmi vetélkedőn. A többfordulós verseny 11 legjobb csapata a főapátságban rendezett döntőn mérte összetudását. A versenyen a miskolci Fényi Gyula jezsuita gimnázium egyik csapata lett az első helyezett. 2022-ben szervezett először közös imádságot az Egri Fertálymesteri Testület gyümölcsoltó boldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. A korábban közigazgatási feladatokat ellátó, ma hagyományőrző és kulturális tevékenységeket folytató fertálymesteri közösség fontos feladatának tartja a kereszténység értékeinek felmutatását. Kezdeményezésükre idén április 8-án hétfőn tartanak városi rózsafüzért Egerben, a Dobó téren, 18 órától. A szervezők célja, hogy kilépve a templomok csendjéből, közösségben fohászkodjanak Szűz Mária közbenjárását kérve a békéért, az élet védelméért, a családokért, a keresztény magyarság megmaradásáért. Új, erős jogköröket kaphat a gazdasági versenyhivatal, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás elleni harcban. Az igazságügyi minisztérium által benyújtott törvénymódosítás szerint a gazdasági versenyhivatal alapvető vállalkozások ellen folytathat le átfogó piaci vizsgálatokat, bizonyos esetekben pedig akár az irányítást is átveheti az érintett cégek felett. Benyújtották a múzeumok összevonásáról szóló törvénymódosító javaslatot. A Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes által jegyzett indítvány előadója Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter. Ez alapján a Magyar Nemzeti Múzeum a jövőben Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központként működhet tovább, integrálva a Magyar Természettudományi Múzeumot, az Iparművészeti Múzeumot, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumot, a Petőfi Irodalmi Múzeumot és az Országos Széchenyi Könyvtárat. Az intézmények tagintézményt nevüket megőrizve tovább működnek. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér visszavásárlása továbbra is ütemezetten halad. A tranzakció a végső fázisában jár, közölte a Nemzetgazdasági Tárca. A minisztérium kiemelte, a reptér visszavásárlása a rendszerváltás utáni időszak legnagyobb tranzakciója, bonyolult és komplex feladat, a világon bárhol évekig is eltarthat, a hitelezői konzorciummal a megegyezés is legalább annyira fontos, mint az eladóval történő megállapodás. A NATO tagországok megkezdték az új ukrajnai segélyezési mechanizmus tervezését, jelentette ki a Katonai Szövetség főtitkára. Jens Stoltenberg Brüsszelben a tagállamok külügyminiszteri tanácskozásának első napja után reményét fejezte ki, hogy a júliusi washingtoni NATO csúcson döntés születhet a támogatás végleges formájáról. Megkezdte a választási értesítők postázását a Nemzeti Választási Iroda. A szavazóköri névjegyzékbevételről szóló értesítő a választó személyes adatai mellett tartalmazza a választással kapcsolatos legfontosabb információkat, annak a szavazókörnek a számát és címét, ahol szavazni lehet, valamint a szavazás idejét. Hollik István helyett Mencer Tamás eddigi külügyi államtitkár lesz a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Ezt Hollik István jelentette be a közösségi oldalán. A váltást Mencer Tamás is megerősítette, külügyi államtitkári munkáját ezzel befejezi, de a Pest 2-es választókörzet képviselői feladatait továbbra is ellátja. Tovább emelkednek az üzemanyagárak, a benzin 4, a gázolaj 7 forinttal drágul péntektől. Írja a holtankoljak.hu, így a 95-ös benzin átlagára literenként 645, a gázolai 652 forint lesz. A szakértők szerint a drágulás a forint romlásának és a Brent típusú olajár emelkedésének a következménye. Végül az időjárásról. Alapvetően változóan felhős idő valószínű több órás napsütéssel, és napközben csak helyenként lehet kisebb zápor. Északkeleten az ég is megdörrenhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
április 8-án, gyümölcsoltó boldogasszony napján kilépve a templomok csendjéből Eger belvárosában a Dobótéren 18 órától rózsafüzéri imádságot szervez az Egri Fertály Mesteri Testület. A kezdeményezés célja, hogy az összegyűltek közösen fohászkodjanak, Szűz Mária közbenjárását kérve a békéért, az élet védelméért, a családokért, a keresztény magyarság megmaradásáért. Imádkozzunk együtt április 8-án, 18 órától a Dobótéren. Az eseményt közvetíti a Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day, yeah, 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 yeah. It's a beautiful day, hey, hey. Lord, thank you for sunshine.
Well, Napköszöntő. Reggeli magazin.
Feltámadt Krisztus. Valóban feltámadt. Április 4-én, csütörtökön. Szép jó napot kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a hírszerkesztő Domán Vivien és a technikai munkatárs Fehér József nevében is. És köszöntöm ezt a szép mai napot. Köszöntlek szép mai nap! Isten hozott téged, melyet azért kaptunk, hogy gazdagítsa életünket, és megszépítse mások életét. Istenem, bárcsak ki tudnám használni a mai nap minden egyes pillanatát, hogy aztán este megállapíthassam, valóban sokat kaptam és adtam. Ez szép mai napon áldva légy, Uram, a napért, mely ragyogóan süt, a hóért, mely fehéren hull, az esőért, mely veri ablakom, vagy a hidegért, mely minket megdermeszt. De áldva légy a levesért is, mely minket felmelegít. Hála, Uram, ezért a mai napért, és minden ígéretéért. Amen. A nap pozitív gondolatát Ferruccio Beneventuno Busoni olasz zeneszerző és zongoraművész fogalmazta meg. Szerintem csak az néz derülten, aki előre néz. Ma Izidor nevű kedves hallgatóink ünneplik névnapjukat. Az Izidor görög eredetű név, jelentése Ízis, egyiptomi istennő ajándéka. A jó Isten éltesse sokáig minden Izidor nevű kedves hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket. És persze azokról sem feledkezünk el, akiknek ez a mai nap valamilyen emlékezetes esemény miatt fontos. Műsorunk folytatásában javaslom, most tekintsük át együtt, hogy milyen programokkal várjuk Önöket egészen 14 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan, hangképes műsorajánlónkat követően megismételjük nagy szombat reggeli műsorunkat, amelyben egy megtért bűnös Oscar Wilde életéről és tanúságos meseiről beszélgetek Tichné dr. Propper Valéria nyugalmazott könyvtárigazgatóval. Javaslom, hogy néhány másodperc erejéig hallgassunk bele most a műsoromban.
Oscar Wilde egész élete egy hatalmas paradoxon. Írként született, mégis angol és francia nyelven publikált. Boldog családapaként botrányba keveredett. Egész életében protestánsként élt, halála előtt mégis megtért, és katolikusként hunyta le szemét. Egész Európa rajongott érte, majd kitaszított páriaként elhagyta hazáját. Bűnös életének költői művei csodálatosan szépek és tiszták.
9 órakor híreket mondunk, majd ezt követi Segíthetünk című műsorunk. Hiányával mérjük az embert, sajnos utólag. Mai témánk a gyász. Mi is az a gyász? Hogyan gyászolnak a gyerekek? Miért beszél a köznyelv gyászévről, és hogyan segíthetünk egy gyászolónak? Többek között ezekre a kérdésekre keressük a választ egy tavaly októberi műsorunk ismétlésében. Molnár Erzsébettel, a Lelki Elsősegély Telefonszolgálat szakmai vezetőjével, aki 15 évig volt az Erzsébet Hospice munkatársa és gyászfeldolgozó csoportokat is vezet. Nos, vele beszélget a mai adásban Molnár András. Következzen most rövid ajánlónk.
Persze, ha meg van fosztva akár a nagymama szülő által, bárki által a játékától, úgy érzi, hogy na, milyen rossz, hogy most itt van a nagymama, és akkor játszhatnék tovább. Tehát egyfajta ilyen düh reakció is lehet a gyerekbe. Ne adja Isten, de bekövetkezik a halála. A gyerek öntudatlanul azt fogja érezni, hogy én kívántam a halálát. És hogy ezért jó az őszinteség a gyerekkel, hogy ne maradjon egy ilyen bizonytalan bűntudat, amit ki se tud még fejezni a maga nyelvén sem. Ez mint érzés maradhat meg benne.
Itt hívom fel kedves hallgatóink figyelmét, hogy 9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban a Szent István Rádió Tokaji frekvenciáján Kilátó című összeállításunkban közéleti műsorunk szól. Ebben pedig a szerzeteseké lesz a főszerep. Elsőként egy különleges debreceni kollégiumot mutatunk be, majd beszámolunk Böjte Csaba ferences szerzetes miskolci programjáról. Ajánlónkban Lobmájer Judit nővér szólal meg.
Nemzetközi rend vagyunk, most már a fiataljainkat egy nemzetközi noviciátusban, Rómában nevelik, és ide jönnek aztán vissza a magyar tartományba, de a jövő az, hogy interkulturális közösségekben lesznek az iskolanővérek, és mindig a világnak arra a pontjára mennek, ahol a legnagyobb szükség van rájuk, úgyhogy már egy ilyen interkulturális közösség van Dél-Szudánban, ami hát egy nagyon szegény és sok veszélynek kitett ország.
9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban a Szent István Rádió Török-Szent Miklósi és Kisújszállási frekvenciáin Napról Napra című műsorunk szól. Közéleti magazin műsorunkban a szolnoki Abanovák Agóra Csillagász klubját és a házi Pitypang krém elkészítését ismerhetik meg. Majd ezt követően az óra második felében Cseperedő című műsorunkkal jelentkezünk, amelyben a gyermekek intézményváltásának nehézségeiről beszélget Sipos Gál Eszter óvodapszichológussal Berecz Renáta. Most rövid ajánlónk következik.
Hirtelen abból a nagyon biztonságos közegből, ahol az ő vigyázó személy gyakorlatilag állandóan a gyermekem voltak, lehet, hogy ilyen kisebb időszakokra mondjuk nem, de alapvetően állandóan, egy olyan közegbe engedni, ahol azért nagyon sok felé kell fordulni annak az egy-két óvoninek, meg dajkinek, aki bent van a csoportban. Ez megterhelő lehet, és ha a gyermek ezt érzi az anyukán, akkor az bizony megnehezíti a beszokást. Tehát szerintem érdemes szülőként egy kicsit lelkileg felkészíteni magunkat arra, hogy most az az időszak jön.
10 órától azonban már azonos mind a 9 adónk műsora, tehát a legfrissebb híreket követően kezdődik a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című adása. A Gyermekkút Módszertani Központ munkájáról beszélget Kereki Judit szakmai vezetővel, Pécsi Krisztina. Javaslom, hogy néhány másodperc erejéig hallgassunk bele most ebbe az adásba is.
Korábbi nagy volumenű projektnek a utó eredményeként jött létre, amely projekt a koragyermekkori beavatkozásokkal, illetve az ellátórendszernek a megújításával foglalkozott. Gyermekút projektnek neveztük el végül, mert nagyon fontos cél volt az, hogy azokat a gyerekeket, akik valamilyen eltérő megkisett fejlődéssel rendelkeznek, illetve az ő családjaikat, mielőbb ellátásba juttassuk, tehát azt a rendszert szervezzük meg, amely segíti őket abban, hogy mielőbb vizsgálatokra kerüljenek, illetve a megfelelő terápiás fejlesztő foglalkozásokat elérjék.
10 óra 45 perctől a Lélekszava egyházi kis szótárunkban Maksó Péter atya, a Tarnaleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója a szüzesség fogalmáról elmélkedik, és most következő rövid kis ajánlónkban is őt hallják.
Ez valószínűleg azért van, mert nem tudják a cölibátusnak, nem értik a cölibátusnak a lényegét, erről tanít minket Teréz anya, és sok más forrásból is olvashatunk erről. Elhamarkodottan nem mondjunk olyan ítéletet a cölibátusra, ami nem valós, és ha valamit nem értünk, akkor annak utána tudunk nézni, és már az ismeret birtokában teljesen másképp fogunk vélekedni.
11 órakor híreket mondunk, majd megismételjük a keddi Mustármag adását. Ebben pedig a Regnum Marianum és az Antiochia közösségek sajátosságait mutatjuk be. Következzen most egy rövid részlet a műsorból.
Én Andrejszky Toma vagyok, közlekedésmérnökként dolgozom főképp. 20 éve vagyok Regnumi a Cankó közössége által, és a Vöcsköket 8,5 éve vezetem, 16 éves sútyó gyermekeim vannak, nagyon szeretem őket. Így kötődünk valahogy a Regnumhoz. Hát 1898-ban elég régen alapították a Regnumot, és azóta nagyon sokat alakultunk, hogy mi is a célunk, meg hogy is épülünk fel. Az elején papi közösségként indult, és hamar rájöttek, hogy az ifjúságnevelés az, ami talán a fő célkitűzése lehetne a Regnum Marianumnak, de ebben is nagyon sokat formált, főleg a kommunizmus, ami alatt a regnumi perekben annyi atyát bebörtönöztek, hogy kezdetben a papi közösség vezetéséből át kellett, hogy folyjon a civilek kezébe.
12:00-től megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd a napverse és a napimája című kis műsorainkat is. A napversében Rónai György Faák című költeményét Jakób Áta mondja el. Déli 12 órakor a harangszót követően a Mennyek királyné asszonya kezdetű imádságot imádkozzuk munkatársaimmal együtt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában, és remélhetőleg önökkel együtt, kedves hallgatóink, a rádió készülékek mellett. Ezt követően egyházi híreket mondunk, és a mai napi evangélium is elhangzik majd magyar, szlovák, lovári és német nyelveken. 12:35-kor a Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban ezúttal Szent Izidor életéről beszél majd dr. Katona István, nyugalmazott EGRI segédpüspök atya. Ezt követően köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Izidorokat és a ma születésnapjukat ünneplőket, majd fellapozzuk a Szent István Rádió kalendáriumát, évforduló naptárát. A 13 órai híreket követően pedig Hallgassuk Együtt címmel könnyű zenei válogatással várja önöket a rádió készülékek mellé Kónya Éva. Nos, ennyit előjáróban további programkínálatunkról, hiszen műsorismertetéssel legközelebb 13:55-kor jelentkezünk. Kellemes időtöltést, jó rádiózást és szép napot kívánok önöknek!
Bennem kavarog a hangod, dudolva kering és vágtat, mert ha nem is vagy ébren, akkor is hajszol utánad. Pont ugyanaz a hallgat, a napba ford végtel lény vagy, akit felkap a szél, ha látja, hogy ugyanaz a boldogság űzi a szemed, mert űrik kékét, mint bárki másnak. A végüket fogjuk a parton, minden boldogan éles, a baj messze csatangol. Pont ugyanaz a hallgatag napba ford végtelen lény vagy, akit felkap a szél, ha látja, hogy ugyanaz a boldogság űzi a szemednek, tűri kékét, mint bárki másnak, és ma nem fogunk csöndbe lenni, a kicsit jobban foglak szeretni, és ha meg is pocsunk a szélbe, majd azt is tár- és majd elutazunk, ha vége, valahol újra kezdjük az egészet. Na tényleg nem érhet utol senki, ezen még sokat fogunk nevezni. És ma nem fogunk csöndbe lenni, ha kicsit jobban foglak szeretni. És ha meg is potlunk a szélben.
Következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Kedves hallgatóink, szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai műsorunkat egy nagyszombati imával kezdem, amely a következőképpen hangzik. Urunk Jézusunk, kereszthalálod harmadnapján élőként mutattad meg magadat az asszonyoknak, az apostoloknak és tanítványoknak. Feltámadásod kezdett, egy új élet, új létmód kezdete számodra. S feltámadásod egy új élet kezdete számomra is, aki hittel vallom feltámadásodat. Húsvéti megdicsőlésed, húsvéti győzelmed, húsvéti feltámadásod magában hordozza a mi megdicsőlésünket, győzelmünket a rossz felett, s feltámadásunkat az örök életre. Tégy minket feltámadásod tanúivá, tégy engem feltámadásod hirdetőjévé. Amen. Nos, ezen nagyszombati ima után kérem most hallgassák figyelemmel és szeretettel a Megtért bűnös című műsoromat, amelyhez jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok. A Szent István Rádió hullámhosszain szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, és szeretettel köszöntöm riportalanyomat, Tirsné doktor, Propper Valéria, nyugalmazott könyvtárigazgatót. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat. Isten hozta Önt mi nálunk.
Köszönöm szépen a meghívást. Oscar Wilde-ra esett a választásom, aki számomra a könyvek könyve Bibliából a tékozló fiúnak a tipikus történetét mutatja meg az életével. Egy hihetetlenül paradoxon, ellentmondásos életet látunk, az élete, a művei és életének utolsó perceiben hihetetlen, különleges ellentmondásokat. És arra kérem a rádió hallgatóit, hogy hallgassák végig ezt az elkövetkezendő fél órát, hogy megértsék, hogy miért is volt számomra olyan hatalmas élmény Oscar Wilde meséit, műveit olvasni. De ahhoz először természetesen az életét is el kell Önöknek mondanom. Oscar Wilde Fingal O'Flaherty Wills néven született Dublinban. A 19. századi viktoriánus Anglia irodalmába friss levegőt hozó zsenie volt, akit művei alapján embertestbe zárt angyalnak, magánéleti eseményei miatt pedig emberbőrbe bújt ördögnek képzelt a korabeli közvélemény. Kivételes egyéniség volt, igazi zseni a szónak egyáltalán nem túlzó jelentésében. Halhatatlan zseni és kibírhatatlan pojáca. A művészet apostola és az ifjúság megrontója. Anglia legszellemesebb embere és legmegvetettebb bűnözője. Oscar Wilde élete épp úgy tele volt szélsőségekkel, ahogyan a művészete is, amely megváltoztatta a 19. század arculatát. Az élet királya, ahogyan maga magát nevezte. Élete tele volt pompával, tündökléssel, gazdag volt, befolyásos, sikeres, és éppen legnagyobb sikerei csúcsán érte a végzetes csapás, amely egész addigi életét felforgatta, megsemmisítette. És itt kérem a rádió hallgatóit arra, hogy hallgassák végig ezt a előadásomat Oscar Wilde-ról, és akkor meg fogják érteni, hogy miért is választottam ki én erre az időszakra az ő életét és munkásságát. Attól kezdve Wilde kitaszítottá vált hazájában, ahol évtizedeken keresztül kiejteni sem lehetett a nevét. Wilde számára pedig a csillogás és a siker után börtön, majd száműzetés következett. Anglia pedig csak 1954-ben Oscar Wilde születésének 100. évfordulóján döbbent rá, hogy ennek a kivételesen zseniális művésznek az írásai mennyire tiszták és mennyire erkölcsösek. életrajzának, életének eseményeiből válogattam. Oszkár nemesi családba született, nagypolgári környezetben nevelkedett, és gondos nevelés kapott. Dublinban és Oxfordban tanult, majd gyors felfogásával elbűvölte tanárait. Felnőtt korában változtatta meg a nevét, azért, hogy az angol közönség is ki tudja ejteni. Oszkár az Ossian eposzok hős lovagja volt, a White pedig vadat jelent. Tehát egy vad Oszkár, mint lovag nevét választotta a maga számára. Egy bátyja és egy húga volt. Apja elismert fül- és szemspecialista, törékeny, vékony termetű férfi. Édesanyja viszont sudár termetű, büszke járású, ír, szépség, aki írói álnéven elismert író volt. Oszkár érzelmes és érzékeny gyermek volt kiskorában, aki nehezen tudott megemészteni eseményeket egész életében. Például, amikor 10 éves szeretett húga meghalt, Oszkár csak nagyon hosszú idő elteltével tudta magát túltenni a bánaton, és egész életében magánál tartotta húga egy hajfürtjét. Mikor 1876-ban édesapja váratlanul meghalt, a család nehéz anyagi körülmények közé került. Ettől kezdve a már írogató, szabadúszó fiatal Oszkár támogatta a család megélhetését. 1878-ban megjelent Ravenna című költeményével elnyerte a fiatal kezdő írók díját. Egyetemi tanulmányai befejezése után tanári kivenevezést nem kapott, különc viselkedése miatt. Viszont a londoni szalonok állandó vendége lett, ahol kirívó öltözködése miatt sokszor kigúnyolták a háta mögött. De Oscar Wilde ezt ingyen reklámnak tekintette, és egyáltalán nem bánta. 1885-ben jelent meg egy verses kötete, amelyet amerikai és kanadai előadó körúton mutatott be a nagy közönségnek hatalmas sikerrel. Egy csapásra híres, elismert és gazdag lett. Feleségül vette Constance Mary Lloydot, és sorra jelentek meg különböző műfajú írásai. 2 fia született, White pedig boldog és büszke apaként ontotta a szebbnél szebb meséket. Ezek a mesék nem csak gyermekeknek, hanem felnőtteknek is tanulságul szolgálnak, hiszen mindegyikben van valamilyen mély erkölcsi tanulság. Saját gyermekeinek is ezeket a meséket olvasta esténként. 1890-ben jelent meg Dorian Gray arcképe című regénye, amely Wilde legvitatottabb műve lett. Egy csapásra világhírűvé és egyben hírhedetté is tette a nevét. A történet egy csodálatosan szép, ifjú, fiatalember tragikus életútját beszéli el, a diadal tetőpontjától a teljes züllésig. És akkor itt néhány idézetet hallgassanak meg ebből a híres hírhet Wilde regényből. Az emberek néha azt mondják, a szépség csak a felszín. Lehet, hogy így van. De legalább nem annyira felszínes, mint a gondolat. Csak a sekélyes emberek nem ítélnek a külső alapján. A világ igazi misztériuma a látható, és nem a láthatatlan. Igen, Mr. Gray, az istenek jók voltak önhöz, de amit az istenek adnak, gyorsan el is veszik. Az idő féltékeny önre, és háborút visel az ön liliomai és rózsái ellen. Valósítsa meg az ifjúságát, amíg még megvan. Éljen! Élje a csodálatos életet, ami önben van. Ne hagyjon veszni semmit önmagából. Mindig keressen új és új élményeket. Ne féljen semmitől. Az ön személyiségével nincs semmi, amit ne tehetne meg. Egy évszakra öné a világ. Ez az idézet akár Oscar Wilde arcpoétikája is lehetne, amelyet ugye a Dorian Gray arcképéből választottam. És néhány gondolat egymástól függetlenül a regényből. A művészet ott kezdődik, ahol a másolás véget ér. Mert jobb szerelemben élni, akár csak egy napon át, mint nélküle tengeni végig az évtizedek sorát. A világon csak egy rosszabb dolog van annál, ha beszélnek rólad, az, ha egyáltalán nem beszélnek rólad. Ez ma már szinte egy hollywoodi szállóigévé vált, csak nagyon sokan nem tudják, hogy ezt Oscar Wilde írta a Dorian Gray arcképében. Egy másik elgondolkoztató gondolat. Az ember sok minden, csak éppen nem gondolkodó. Ma az emberek mindennek tudják az árát, de nem tudják az értékét. Ha boldogok vagyunk, akkor mindig jók vagyunk. De ha jók vagyunk, nem vagyunk mindig boldogok. Én szigorúan osztályozom az embereket. Barátaimat a szépek, ismerőseimet a jellemesek, ellenségeimet az okosak közül választom ki. Egyetlen ellenségem sincs, aki tökfilkó volna. És folytatva Oscar Wilde kalandos életét. Életének legsikeresebb esztendeje az 1890-es esztendő volt. Neve ismert lett. A legelőkelőbb szalonokban is róla beszéltek. Tehetségéhez nem fért kétség. És ekkor érte utol végzete. Egy fiatal költő, Lord Alfred Douglas kereste fel verseivel, hogy bírálja el tehetségét. És ez a hivatalosnak indult kapcsolat alakult át egyre barátibb viszonnyá, amely természetesen házassági konfliktusokhoz vezetett, majd nyilvános botrányba fulladt. 1891-es esztendő egyébként rendkívül termékeny volt Wilde számára. Sorra jelentek meg kötetei. Az érdem részben a fiatal Lord Douglasé is, hiszen ő ihlette meg Wilde-ot. Ekkor jelent meg a Canterbury kísértet című története, majd több sikeres színműve és a Salome című tragédiája, amelyből majd Richard Strauss ír operát 1905-ben. A botrány a fiatal Lord apja miatt robbant ki, akinek nagyon nem tetszett a kapcsolat. Wilde pedig ekkor követett el egy hatalmas hibát. Rágalmazási pert indította idősebb Márki ellen. Így Wilde saját magát állította a vádlottak padjára. A per során a vádakat Wilde nem tagadta, hanem abszurdnak nevezte. És a következőket vallotta. Sokan azt gondolták, hogy az életem merő valótlanság. Én ellenben mindig is tudtam, igaz. Mert akárcsak az igazság, csak ritkán volt tiszta, és sohasem volt egyszerű. A bíróság pedig bűnösnek találta Oscar Wilde-ot, és 2 évi fegyházra és kényszermunkára ítélte. A büntetés megtörte ezt a vergődő lelket, megbánta bűneit, és megtért. Megírta a De Profundis című művét, amelynek őszinte vallomása megszerezte számára az európai közönség rokon szenvét, együttérzését és bocsánatát.
Thank you.
fegyház büntetése alatt meghalt szeretett édesanyja, amely esemény mélységesen megérintette az írót. Anyám halála oly szörnyű volt nekem, hogy én, aki egykor a nyelvmestere voltam, nem találok szót, mely kifejezné fájdalmamat. Ő és apám olyan nevet hagytak rám, amelyet ők nemessé és megbecsülté tettek. Én örökre szégyent hoztam erre a névre. A bíróság gyermekeit a feleségének ítélte, aki még a nevét is megváltoztatta, hogy fiait megóvja a szégyentől. Még ekkor is szerette a férjét, akit egyébként egész további rövid életében támogatott anyagilag. Barátai nem hagyták el Oscar Wilde-ot. Szabadulásakor 1897-ben a börtön kapujában várták. Anglia közvéleménye viszont elfordult a költőtől. Ezért döntött úgy, hogy Franciaországba költözik. Egy kis tengerparti faluban telepedett le, ahol egy rövid ideig még együtt voltak Alfred Douglas-szel, mert a vádak ellenére is ragaszkodtak egymáshoz, majd útjaik elváltak. White pedig megírta a Readingi fegyház balladája című költeményét. A nagy közönség gyűlölete pedig lassan átalakult szánalommá. A börtönben fülfertőzést kapott, amely 1900-ra egyre súlyosabbá vált. Egyértelművé vált, hogy operálni kell. Halála előtt egy nappal áttért a katolikus vallásra. Hű barátainak kicsinke csoportja kísérte utolsó útjára. Oscar Wilde egész élete egy hatalmas paradoxon. Írként született, mégis angol és francia nyelven publikált. Boldog családapaként botrányba keveredett. Egész életében protestánsként élt, halála előtt mégis megtért, és katolikusként hunyta le szemét. Egész Európa rajongott érte, majd kitaszított páriaként elhagyta hazáját. Bűnös életének költői művei csodálatosan szépek és tiszták. Emléktábláján ennyi áll. Itt élt Oscar Wilde, szellemes ember és drámaíró. A meséi közül kétségkívül a legismertebb meséje a Boldog Herceg történet. Ha egyetlen szóval kellene jellemezni Oscar Wilde novella művészetét, akkor az a szépség lenne. Továbbá a báj, a varázslat. Novellái elbűvölőek, különlegesek, gyönyörűek és meghatóak. Egyszerre fantasztikusak és reálisak. Meseszerűek és őszinték. Olyanok, mint egy cirádás aranytükör, amelybe, ha belenézünk, önmagunkat láthatjuk benne. Az Alinea kiadó klasszik sorozatában jelent meg az a karcsú szép kis kötet, amelyben Oscar Wilde legszebb meséit olvashatjuk. Ebben a kötetben csak azokat, a szinte földön túli szépségű meséket olvashatjuk, amelyek már megírások pillanatában is a hívő katolikus hitű költő lelkének mélységeiből szakadtak ki, pedig a valóságban csak halála percében vált hivatalosan is katolikussá. Az Alinea kiadó kötetében nincsenek benne a szatirikus és az úgynevezett városi történetei. Éppen ezért különleges és megható olvasmány ez a kötet. 11 mese van ebben a kötetben, és nagyon nehéz a választás. Mikes Lajos fordításában olvashatjuk ezeket a meséket. Olyan igazán White-féle képekkel találkozhatunk ebben a fordításban, ahol tejszínkék türkizek, aranyba foglalt tigris karmok, orrukat összedörgölő mókusok, jácintok, melyek hullámzó bíborral vonják be a hűs völgyeket, rózsaszín csillagok és csillogó rubinok jelennek meg a mese történetében. De mindeme szépség mögött mindig felsejlenek a sötét és komor gondolatok, hogy a halál mindennapi vendég, és a boldogság megfoghatatlan és megszerezhetetlen. A boldog herceg történetét már biztosan hallották. Egy gyönyörűen feldíszített szobor áll egy városka főterén, arannyal és égkövekkel sűrűn földíszítve. És éppen díszessége miatt büszkesége a város gazdag polgárainak. A téli vándorlásban csapatától elmaradt kis fecskemadár száll az éjszaka megelevenedő szobor karjára. A boldog herceg mindent lát a városban. Látja a szegénységet, a bánatot és a lelkek tisztaságát. Ezért arra kéri a kis fecskét, hogy még ne repüljön társai után, hanem kardja legszebb rubint díszét vigye el a külvárosba egy kétségbeesett szegény családhoz. És így megy minden elkövetkezendő éjszakán át. A kismadár nem repül el társai után a meleg Afrikába, hanem elhordja a szobor minden ékességét a szegényeknek és a rászorulóknak. És a város gazdag polgárai, látva a dísztelenné vált szobrot, beolvasztatják azt, hiszen szerintük már nem díszíti városukat. Az öntőműhelyben a szoborból csupán egy meghasadt ólomszív marad. Az utolsó éjszakán pedig a téli hidegben holtan hullik le a dísztelen szobor talapzatához a kis fecskemadár. A boldog herceg mese utolsó mondatai így hangoznak. Hozd el nekem a két legértékesebb dolgot a városból, mondá az Úr egyik angyalának, és az angyal elhozta neki az ólomszívet és a halott madarat. Helyesen választottál, szólt az Úr, mert ez a kismadár mindörökké a paradicsom kertjében fog énekelni, a boldog herceg pedig aranyvárosomban fog dicsőíteni engem. Oscar Wilde legújabb szobrát szülővárosában, Dublinban állították fel. Egy kövön ülve, félig fekve mosolyog a költő, és Nefrit, Jade és Tulin díszíti. De az igazi anyaga gránit. Ebben a kis kötetben az én kedvenc mesém az Önző óriás című mese, amelyből részleteket hallgassanak meg. A gyermekek az iskola után minden délután az óriás kertjében játszottak. Szép nagy kert volt, puha zöld, pázsitos. Imit amott szépséges virágszálak tündököltek a fűben, mint a csillagok, és volt a kertben 12 őszi barackfa. Tavasszal tele gyengéd rózsaszín virággal, ősszel dús gyümölcsel. A fákon madarak ültek, és oly édesen csicseregtek, hogy a gyermekek megmegálltak játék közben, és a madarakat hallgatták. Milyen boldogok vagyunk itt, kiáltottak oda egymásnak. Egy napon visszatért az óriás. Ez a kert az én kertem, szólt az óriás. Magas falat emelt a kert körül, és kirakott egy táblát. A kertbe lépni tilos. Nagyon önző óriás volt. A szegény gyermekeknek már nem volt hol játszaniuk. Majd megjött a tavasz, és tel is tele lett az egész vidék apró rügyekkel és kicsi madarakkal. Csak az önző óriás kertjében volt még mindig tél. A tavasz nem jött, és nem jött a nyár sem. Az ősz aranyló gyümölcsel ajándékozott meg minden kertet, de az óriás kertjének nem adott semmit. Túlságosan önző, mondta az ősz. Így hát tél volt a kertben szakadatlanul, és az északi szél, a jégeső, a fagy és a hó táncoltak a fák között. Egy reggel az óriás ébren feküdt az ágyában, amikor egyszerre csak valami kedves zenét hallott. Pedig igazában csak egy kis kenderice csicsergett odakint az ablaka alatt. Azt hiszem, megjött végre a tavasz, szólt az óriás, és kiugrott az ágyból, és kinézett. Csodás látvány tárult elé. Egy kis lyukon keresztül átbújtak a gyermekek a falon, és odafönt ültek a fák ágain, Minden fán, amelyet csak láthatott az ablakból, egy kisgyermek volt. És a fák úgy megörültek, hogy visszajöttek a gyermekek, hogy kivirultak, és gyöngéden lengedték ágaikat a gyermekek feje fölött. Csupán az egyik sarokban volt még mindig tél. A kert legtávolabbi sarka volt ez, és egy kisfiú állt ott a sarokban. Olyan kicsike volt, hogy nem bírta elérni a fa ágait, s csak ott téblábolt, keservesen sirdogálva a fa körül. Az óriás szíve ellágyult. Felsegítem ezt a szegény kisfiút a fa tetejére, és aztán ledöntöm a falat. Hadd játszhassanak örökkön örökké a kertemben a gyermekek. A kisfiú kinyújtotta mind a két karját, és átölelte az óriás nyakát, és megcsókolta. Nektek adom a kertet, kisgyerekek, szólt az óriás. Naphosszat ott játszottak, és amikor beesteledett, a gyermekek oda mentek az óriáshoz, hogy elbúcsúzzanak tőle. Hát a kis pajtásod hol van? Szólt az óriás, a kislegény, akit föltettem a fa tetejére. Az óriás ezt a fiúcskát szerette a legjobban, azért, mert ez megcsókolta. De a gyermekek azt mondták, hogy nem tudják, hol lakik, és nem is látták őt azelőtt soha. Az óriás nagyon elszomorodott. Minden délután, amint vége volt az iskolának, a gyermekek eljöttek és játszottak az óriással. De a kisfiú, akit az óriás úgy szeretett, nem jött el soha többé. Az óriás nagyon kedvesen bánt valamennyi gyermekkel, de hiányzott a legelső kis barátja, és gyakran emlegette. Teltek az évek, és az óriás nagyon megöregedett, és nagyon gyönge lett. Egy téli reggel öltözködés közben kinézett az ablakán. Nem gyűlölte már a telet, mert tudta, hogy a tavasz alszik csupán, és a virágok pihennek. Hirtelen csodás látvány tárult elé. A kert legtávolabbi sarkában az egyik fa tel is tele volt gyönyörű fehér virággal, és a fa alatt ott állt a kisfiú, akit úgy szeretett. Az óriás nagy örömmel rohant le a lépcsőn ki a kertbe, és amikor egészen közel ért hozzá, az arca elvörösödött haragjában, és így szólt. Ki mert téged bántani? Mert a gyermek két tenyerén két szög nyoma látszott, és két szög nyoma látszott két kis lábán is. Ezek a szeretet sebei, mondotta a kisfiú. Ki vagy te? Szólt az óriás. Különös félelem fogta el, és térdre borult a kisgyermek előtt. És a gyermek rámosolygott az óriásra, és így szólt hozzá. Egyszer, régen megengedted nekem, hogy itt játszam a kertedben. Ma pedig te jössz el hozzám az én kertembe, a paradicsomba. És amikor a gyermekek aznap délután beszaladtak a kertbe, az óriást holtan találták a fa alatt, amely tel is tele volt fehér virággal.
Az elmúlt percekben Tisné dr. Propper Valéria nyugalmazott könyvtárigazgatóval beszélgettem. Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Munkatársaim a zenei szerkesztő Tóri Sarolta és a technikai munkatárs Péderi Zsolt nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Deszkázó és elhagyott ház, mint egy kitépet és félre a lökött szív, amely ver még néhány utolsó, de érzi, hogy ez már a megkület, és vannak tetermetek a percek. Egy sűrűn nőre se több volt, csak a címborám. A világ összes könnyebb vagy ötöm, meg nézzek, hogy milyen pluszban van szomát. Egy nap száz, ezer évi adat. Összekötve vagy minden íz a sors, az édes, de a számom még.